Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, csendesedjünk el és imádkozzunk eképpen. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk Jézus Krisztus, mert úgy szólsz hozzánk ma is a te ígédben, ahogy szóltál apostolok idejében, ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, szenvedőkhöz, fájdalmas szívűekhez és a bűnösökhöz, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki életedet adtad értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek Úristen. Légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk. Az ígét tedd élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek Úristen. Kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, a Isten tiszteletünknek alapigéjét, amelyet egyrésztről olvasok Mózes első könyvének első fejezetében, a 27. illetve 28. versekben, valamint a Zsoltárok könyvének 8. fejezetében. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. A karmesternek a szőlőtaposok kezdetű ének dallamára, Dávid zsoltára. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és a marhákat, mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az ember hajlamos arra, hogy saját magát, ember mi voltát alábecsülje. Hajlamos egyrésztről a keresztény ember, hogy az ember mi voltot úgy szemléje, mint amely totálisan romlott és bűnös. Éppen ezért szokták sokszor szidalmazni a keresztényeket, főleg a pszichiáterek, pszichológusok, hogy felesleges bűnbánatot keltenek a lelkészek, a keresztény vallás az emberekben. Másrésztről pedig azért is szokták az embert nem túl magasztos élőlénynek tekinteni, mert egyre szélesebb körben eluralkodott az a nézet, főleg a 19. századtól, hogy az ember nem más, mint egy két lábon járó biológiai gépezet. És ennek a folyamodványaként a mai nap is legtöbbször így szemlélik az embert, amely csupán egy az állatok között. Egy nagyon okos állat, ahogy az ember latin neve is mondja, homo sapiens, azaz bölcs ember, de mégiscsak egy biológiai lény. És hogy ennek milyen fatális következményei vannak, elég, hogyha csak az orvoslásra gondolunk, amely valójában sem ideje, sem energiája, de tudományos alapja sincs arra, hogy az embert ne csak biológiai lényként tekintse, hanem a maga méltó helyén. A mai alkalommal az emberi méltóságról szeretnék szólni a felolvasott két igének a fényében. arról az emberi méltóságról, amelyet Isten ajándékozott az embernek. Ugyanis azt olvastam a Mózes első könyvéből, azaz a Teremtés könyvéből, hogy Isten az embert egyrészről teremtette, másrészről saját képére és hasonlatosságára teremtette. Amikor ezt végig gondoljuk, akkor talán egy kicsit erősnek érezzük ezt a kijelentést, hiszen a önkritika, a szkepticizmus, az emberiség és az emberekről szerzett tapasztalataink sok mindent elmondanak, sok mindent alátámasztanak, csak azt nem, hogy mi valamiben is hasonlíthatnánk Istenhez. Pedig ezt mondja el ez az ige. Van egy teológiai szakkifejezés, amely azt mondja, hogy az ember Istennek a képmása, imago Dei. A mai alkalommal több szempontból is vizsgáljuk meg, hogy mit is jelent ez, és milyen méltóságot jelent ez általában és a mindennapi életben, és a mi személyes életünkbe, a személyes életünkre nézve azt, hogy mi valami módon hasonlítunk a világ teremtőjéhez, hasonlítunk az Istenhez. A felolvasott ige a teremtés utolsó momentumát örökíti meg, ezért szokták mondani, hogy az ember a teremtés koronája, mert a legvégén az összes élőlény, égitestek, földrészek, stb. Megteremtése után hozta létre Isten az embert, hangsúlyozom, a semmiből, tehát a nem létből hozta a létbe. És amikor arról van szó, hogy a saját képmására teremtette, akkor elgondolkozhatunk, hogy mi lehet mégis az, ami bennünk Istenhez hasonlítható. Mi az, ami, milyen tulajdonságok vannak bennünk, amelyek miatt a Szentíró ezt mondja. A felolvasott ige alapján az első fontos dolog, amit az ige megemlít, azután, miután arról van szó, hogy a képmására teremtette az embert, hogy férfivá és nővé teremtette. Itt már el kell oszlatnunk mindenféle patriarkális szemléletet, mindenféle olyan szemléletet, amelyek egyébként az ókorban és a középkorban is eluralkodtak, mely szerint az igazi teremtmény a férfi, az asszony elnézést csak a csatolmánya. A Szentírás megcáfolja ezt a gondolkozást, és az emberi méltóságot, az Isten képűségünket egyenesen ezzel a kifejezéssel támasztja alá, hogy férfivá és nővé teremtette. Na most érdemes elgondolkozni ennek a kapcsán, hogy vajon mit jelenthet ez, és mi köze van a férfivá és nővé teremtettségnek ahhoz, hogy Istenhez hasonlítunk. Azt szokták mondani, hogy a férfi és a nő egy jó házasságban, egy jó kapcsolatban kiegészítik egymást. Valami módon azt érzi a mindkét fél, hogy szüksége van a másikra. Valami módon a legtitkosabb belső szobákat, szívünknek legtitkosabb kamráit megnyitjuk a másik ember előtt, a házastárs, a nő, vagy a ellenkező esetben a férfi előtt. El lehet mondani, hogy ebben a világban a legminőségibb és a legönfeláldozóbb kapcsolat a férfi és a nő között létrejövő szerelem. És szándékosan mondom ki ezt a szót, hogy szerelem, mert a régi magyar nyelvben a szerelem az nem csupán a férfi-nő közötti kapcsolatnak a jellemzője volt, hanem az ember és az Isten kapcsolatának is. Ugyanis a régi nyelvben, amely még talán bölcsebb volt, mint a mai nyelvünk, a szerelem az önfeladó szeretetet jelentette. Azt a szeretetet, amely nem érdekből, nem számításból, nem élvezetből, nem azért szeret, mert ez a szeretet valami előnyhöz juttatja, hogy én tegyük föl, szeretek egy ételt vagy egy italt, hanem a szerelem szó jelképezi azt a szeretet fajtát, amit egyébként a görög nyelv az agapé szóval fejez ki. Ez az önfeladó, a másikért áldozatot vállalni képes szeretet. Ezt tapasztalhatja meg a férfi és a nő az egymás közötti kapcsolatban. És ennyi. És ezáltal már az Isten képűségünknek a legmagasabb fokát is megértjük. Az az Isten képűségünk, kedves testvéreim, az egyik legfontosabb és első vonása, hogy képesek vagyunk szeretni. És nem önzésből szeretni. És képesek vagyunk áldozatot vállalni. És képesek vagyunk arra, hogy ezt a szeretetet ebben a földi világban megéljük teljes mélységébe, hívő és hitetlen egyaránt. És ezzel tulajdonképpen Istennek az egyik alapvető tulajdonsága válik testközelivé, válik a mi életünknek a részévé. Tudjuk jól, hogyha szerelmesekről beszélünk, akkor a legmagasztosabb és legfenségesebb dolgok és fogalmak által írjuk le. Azért van ez, mert ez a vízfénye annak az isteni szeretetnek, amelyet az Úr sugároz ránk. A következő dolog, amiben nagyon fontos hasonlóságot fedezhetünk föl Isten és az ember között, az, hogy Isten az embert uralkodásra teremtette. A 8. Zsoltár, amelyet olvastam, felolvastam és énekeltünk is, arról szól, hogy az angyaloknál magasabb szintre helyezett bennünket Isten. Azt jelenti ez, kedves testvéreim, hogy az angyalokat Isten szolgáló lelketnek teremtette. Az embert viszont uralkodásra teremtette. És még mielőtt olyan képzeteink támadnának, amelyek rossz irányba vezetnek, elmondom, hogy ez az uralkodás nem a másik ember felett való uralkodás jelenti, hanem konkrétan leírja a Szentírás, hogy mindazokon a dolgokon, amelyeket Isten alkotott a világban, felsorolja az állatokat, a növényeket, ezeken kell uralkodnia az embernek. Uralkodnia. Nem pedig kihasználnia, kirabolnia, kizsigerelnie. Uralkodnia kell rajta. Olyan ez, mint amikor egy gazdára vagy egy kertészre bíznak egy birtokot. Hogyha ő valóban az Isten adta bölcsességével uralkodik és gondozza azt a birtokot, akkor tudjuk jól, hogy az ki fog virágozni. De tudja ez a kertész azt is, hogy ő nem teremthet életet, hogy ő nem nyúlhat bele olyan dolgokba, ami az ő hatáskörén túlmegy. Különösen fontos ezt hangsúlyozni abban a korban, amikor a tudomány által nagyon magát magasnak gondoló emberi elme olyanokon töri a fejét, hogy életet alkosson és életet teremtsen. Elvétve ezzel az irányt, és elvétve az emberi méltóságnak a helyes irányát, mert a mi feladatunk nem a teremtés, hanem a teremtett világ gondozása, és az azon való uralkodás. És az uralkodási területnek a másik hihetetlen és Istenhez hasonlító formája az az, hogy nem csak a teremtett világon is, ez itt nincs benne az igében, de tudjuk és tapasztaljuk, nem csak a teremtett világon, hanem az ember saját magán is uralkodhat, sőt, saját magán is uralkodnia kell. Uralkodnia kell, ez az első kör, amelyet meg kell tenni. És tudjuk jól, hogy aki nem tud önuralmat gyakorolni, aki nem tudja érzéseit, vágyait kordában tartani, olyan irányba terelni, hogy az mindig teremtő energiaként jelenjen meg, ne pedig rombolásként és a másik ember ellen, az nem tud uralkodni semmi máson. Ez az első kör, amelyet meg kell tanulnunk. És ez az az első kör, amelyet a gyermekeknek is meg kell tanulniuk. Mert amikor azt láthatjuk, hogy a fegyelem és a tekintély, mint olyan kezd kiveszni a mai világból, akkor tulajdonképpen annak a tanúi is lehetünk, hogy az önfegyelem és a méltóság érzése is kezd kiveszni az emberekből. És egyre inkább azt érezhetjük, hogy valóban azzá kezd válni az ember, aminek gondolja magát egy pusztán biológiai lényé, aki már nem tud uralkodni az ösztönein, aki úgy viselkedik, mint egy állat, aki megy az ösztönei után. Nekünk sokkal több adatot, kedves testvéreim, nekünk az adatot, hogy ami elménkkel tudjunk uralkodni mindazokon az ösztönökön, amelyek jó célra adattak ugyan, de csak is úgy érnek célhoz, hogyha azokat kordában tartjuk és uralkodunk rajtuk. És itt elérkeztünk az emberi méltóságnak egy másik fontos vonására, mégpedig arra, hogy szellemi lények vagyunk. Tehát van bölcsességünk, vannak gondolataink. Ez hihetetlenül megkülönböztet bennünket az állatvilágtól. Vannak érzelmeink, egy olyan hatalmas belső világ van mindannyiunkban, akik itt ülünk, hogy az hihetetlen végtelenségű. Ez is az isteni hasonlóságnak a része. Mindeddig olyan dolgokról beszéltem, kedves testvérek, amelyek minden emberben megvannak. Megvannak a bűneset előtti emberben, amely, el kell mondjam, hogy tökéletes volt bizonyos tekintetben, tehát Ádám és Éva tökéletes volt, és megvannak a bűneset utáni emberben. Még a legelvetemültebb bűnözőben is megvannak, aki esetleg életfogytiglant tölt itt nem messze a börtönbe. Mindenkiben megvannak. Az Isten ezt ajándékozta mindenkinek, de ezen felül még ajándékozott olyan dolgot is, ez az úgynevezett tágan vett istenképűség ajándékozott olyan dolgokat is, amelyeket viszont a bűneset folytán elvesztettünk. Tehát Isten képűségünknek van egy letöredezett, egy leszakadt része is. És ez nem más, mint az, hogy az első embernek nem volt szüksége kultuszra, nem volt szüksége imádságra, nem volt szüksége Isten tiszteletre. Mert olyan közvetlen kapcsolatban volt Istennel, hogy szavak nélkül érzékelte az ő közelségét, az ő jelenlétét. Szavak nélkül és kifejezések nélkül értette és tudta, hogy mi az Istennek az akarata. Valahogy benne volt a szívében, és működött a dolog. Nem kellettek törvények, nem kellett végrehajtó hatóság. Az ember tudta, hogy mi a jó, és cselekedte is a jót. Ez az Isten képűségnek az elvesztett része. És még mielőtt elkeserednénk, el szeretném mondani a mai délután, a mai Isten tiszteletnek az örömhírét, mégpedig az, hogy van lehetőségünk arra, hogy ezt a letöredezett részt is visszaszerezzük. Hogy ne csak egy lehetőség legyen bennünk az, hogy jó emberek legyünk, hogy szeretni tudjunk másokat és szeretetet el tudjunk fogadni. Ne csak egy lehetőség legyen ez, hanem valóság. Mindennapos életgyakorlat lehet az, amit az első emberpár megtapasztalt. A legtöbb kultúrában él ennek az emléke. A legtöbb emberben él ennek az emléke. Él az aranykornak az emléke. Él annak a kornak az emléke, amikor mindenhatók voltunk. A gyermek fejlődésének van egy olyan időszaka, 3 és 6 éves kor között, amikor a gyermek a mesék és a fantázia világában él, és valami módon mindenhatónak gondolja magát. Azt gondolja, hogy amit kitalál, az valóság. Azt gondolja, hogy a mesék valóságosak. Igen, bennünk van, ha másképpen nem is jövünk rá, egy gyermeki életkort tekintve, az aranykornak az emléke mindannyiunkba. Persze nagyon sokan ezt eltemetik, nem figyelnek oda rá, azt mondják, hogy hát ez badarság, ezzel ne foglalkozzunk, inkább a kőkemény tényekkel foglalkozzunk, nem mással. De ott van mindannyiunkban, és úgy gondolom, hogy ha az ember nem találja meg az igazi utat, nem találja meg azt az utat, amelyen keresztül fokról fokra, lépcsőről lépcsőre helyreállítja magában az Isten képét, akkor szánalmas és elhagyatott és fájdalmas és állandó konfliktusokkal teli életet kell éljünk, és nem látjuk az életnek az értelmét. Tehát az örömhír az, hogy van visszafordulási lehetőség. Mert bár lángpallosokkal őrzik az édenkertet, de tudjuk azt is, hogy az új szövetség beszél arról, hogy az Isten és az ember között lévő, azaz az édeni állapotok és a bűnös emberi állapotok között lévő határ már áthidalható. Ugyanis amikor Jézus Krisztus meghalt a keresztfán, egy különös esemény történt a Jeruzsálemi templomban. A Jeruzsálemi templomnak a legbelső része egy kis kamra, egy kis fülke a Szentek Szentje volt. Ebbe a Szentek Szentjébe őrizték az úrládáját. Egy kárpit, egy függöny választott el a szentély többi részétől. Ebbe a Szentek Szentjébe senki nem léphetett be. Csupán egy évben egyszer a jeruzsálemi főpap. És amikor Jézus Krisztus meghalt a keresztfán nagypénteken, akkor ez a kárpit, ami a Szentek Szentjét, az Istenhez való közvetlen utat, az édenkertet jelképező Szentek Szentjét elválasztotta a többi résztől. Ez a kárpit ketté hasadt. Jézus Krisztusban, mondja el ez az egész szimbolikus történet, újra visszatalálhatunk ahhoz az állapothoz, amelyben a mi életünk nem csak lehetőségek sokasága, hanem megvalósult, igazi tartalommal és értékkel teli élet lehet. Mennyien álmodozunk, jó magam is, különböző dolgokról, hogy ha majd elérem ezt és ezt, akkor boldog és beteljesült lesz az életem, a szívem. Mennyien álmodozunk különböző dolgokról, amelyeket az életben szeretnénk megvalósítani. Azonban nagyon sokszor ezek nem működnek. És azok az érzések, azok a vágyak, amelyeket a kitűzött célokhoz kapcsolunk, valahogy soha nem érnek célba. Jézus Krisztusban ezek a vágyak célba érhetnek. Az a teljesség, amelyet mi beleérzünk és gondolunk egy-egy célba, az ő benne megérkezhet. Ő az út. Ő az út, az igazság és az élet. Ő a visszaút az Édenkertbe. Nagyon könnyű ezt így elmondanom, de az embernek kell, mindannyiunknak egyen-egyenként kell megtenni az első lépést. Be kell ismerni, hogy ugyan van egy emberi méltóságunk, képesek vagyunk a szeretetre, van bölcsességünk, Istenhez hasonlóan az uralkodásra vagyunk teremtve. Azonban azt is be kell ismernünk, hogy nem vagyunk mindenhatóak, nagyon korlátozottak a belátási képességeink. Be kell ismernünk, hogy hiába akarjuk tenni a jót, nem tudjuk tenni a jót önmagunktól. Hiába akarunk hatalmas és nagy terveket megvalósítani, nem tudjuk. Hiába akarunk nagyon bensőséges és tartalommal teli szeretet kapcsolatban élni, önmagunktól ezt nem tudjuk megtenni. És hogyha ezt nem ismerjük föl, akkor egy állandó frusztráció, egy állandó kudarc lesz az életünk. De Jézus Krisztusban ezt meg tudjuk cselekedni. Hogyha elfogadjuk az ő szerelmét, szándékosan használom ezt a szót, az önfeláldozó szeretetét, ő megmutatja nekünk, és hogyha ezt el tudjuk fogadni, tudjuk jól, hogy a pszichológusok is mondják, hogy azt tud szeretetet elfogadni, aki maga is tud szeretni, és vice versa. Hogyha ezt a hatalmas szeretetet befogadjuk, akkor mi is képesek leszünk szeretni, és hogyha az ő útján elindulunk, ha átadjuk a szívünket Jézusnak bűnbánattartásunk után, akkor fokozatosan épül föl újra mi bennünk, a mi életünkben, mi személyes életünkben az Istenkép. És ez nem csak egy elvont fiktív valami, hanem ez mindennapos valóság lehet, mert megváltoznak a kapcsolataink, mert meg tudunk állni, mert tudunk beszélgetni a másikkal, mert egyáltalán tudunk figyelni másik emberre. És mindezt Jézus Krisztus ereje és munkája, a Szentlélek ereje és munkája által. Így válhat teljessé az a kép, ami egykor a bűneset folytán összetöredezett. És hogyha ez sikerül az Úr Jézusban megvalósítanunk, akkor juthatunk el arra a szintre, amelyre a Zsoltáros is egyébként már az Ószövetség idején eljutott, és elcsodálkozik, és önfelett újongásba tör ki, hogy milyen felséges az Istennek a neve. Az ember megtalálja a Teremtőjét, megtalálja az Atyát. Milyen jó az, hogyha az ember vissza tud találni a forráshoz, ahhoz a forráshoz, ahonnan elindult az élete. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor van igazán perspektíva. Akkor van igazán reális kifutása a mi életünknek. Nem csak egy olyan valami, ami egyik naptól a másikig tart, hanem tudjuk, hogy van eleje és van megérkezése a mi életünknek. Adja minden kegyelem Istene, hogy mi, akik itt vagyunk, és így vagy úgy, de szeretnénk helyreállítani azt a képet, amely összetöredezett, az Isten képűségünket Jézus Krisztusban a Szentlélek ereje által tudjuk megcselekedni. Amen. Hálásak vagyunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy megalkottad az embert, és megalkottál személy szerint bennünket is. Látod, Istenünk, hogy mennyi mindent kaptunk az életben, és azt is látod, hogy mennyi mindent eltékozoltunk, és eltékoztunk. Könyörögve kérünk, áld meg úgy az életünket, hogy először is felismerjük, miben szenvedünk hiányosságokat, miben vagyunk távol tőled, miben hasonlítunk inkább valóban egy állathoz, mint sem a teremtett emberhez. És hogyha ez megtörténik, tudjuk, hogy te magadhoz ölelsz bennünket, mert ezt cselekedted meg a keresztfán is. Ezt cselekedted meg önfeláldozó életeddel és haláloddal. Úr Jézus Krisztus, így vonj magadhoz bennünket, így emelj föl, és add, hogy el tudjunk indulni, és tudjunk tovább menni azon az úton, amely visszafelé vezet az aranykorba, az Édenbe, és tudjuk azt is, hogy ez már a földi valóságban is jelen való és megtapasztalható. Hálát adunk ezért, adj csendességet nekünk a mi szívünkbe a mai napon, a nap további részében. Add, hogy hálásak lehessünk. Hálásak lehessünk azokért a dolgokért, amelyeket megcselekedtél a mi életünkbe. Hálásak lehessünk olyan életekért is, amelyek már nincsenek közöttünk, és elmentek. és talán most ez fájdalommal tölti el a mi szívünket, talán nagyon nehéz megnyugodni ebben, feldolgozni, de tudjuk, hogy oda át egy szebb és főként jobb világ vár ránk. Így áld meg a mi emlékezéseinket, így áld meg a mi gyászban való újrafelépülésünket, és áld meg mindannyiunkat azokban a körökben, ahol élünk, azokban a közösségekben, családjainkban, szeretteink körében, gyülekezetünkben. Áld meg bennünket egyházunkban és népünkben egyaránt. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.